Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke van a telefonnál. Azért a telefonnál, mert a járvány ellen mi is a személyes találkozások mellőzésével küzdünk. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak is, Exterde Tibor vagyok. Milyen állapotban van az export meg az import? Mert hogy szállítási nehézségek is lehetnek.
Hát az elmúlt hetekben ez okozta egyelőre a legnagyobb problémát az élelmiszer ágazat legtöbb szereplőjének és így a húsiparnak is. Egyrészt kezdjük ott, hogy több fronton is érintett az export meg az import. Egyrészt alapanyagok bizony az élelmiszeriparba, a húsiparba is érkeznek be, csomagolóanyagok is, de akár a húsiparba húsalapanyag is, különböző adalékanyagok, fűszerek. És hát azért az elmúlt évek kicsi talán kényelmesnek tekinthető léte, az a cégek egy jelentős részét olyan stratégia kiépítésére vette rá, hogy ilyen úgynevezett just in time, tehát az utolsó pillanatban megérkező alapanyag beszállítással dolgoznak, hogy ne kelljen nagy raktárkészletekkel bírni, feleslegesen ne álljon benne a pénz. Na most egy ilyen rendszerben az, hogy egy kamion késik egy-két órát, az még oké, de hogy fél napokat vagy napokat késik, vagy esetleg el sem indul, ez bizony problémát jelent. Tehát egyrészt az alapanyagoknál volt fennakadás, voltak problémák, illetve voltak félelmek azzal kapcsolatban, hogyha az Európán belüli teherszállítmányozással tartósan problémák lesznek, akkor bizony itt hiába van hús, meg állat, meg zöldség, meg gyümölcs, de esetleg mégsem tudunk dolgozni, mert nem lesz miben csomagolni mondjuk. Tehát egyrészt van ez az alapanyag szállítási potenciális probléma. Másrészt, igen, export oldalon azért a magyar élelmiszergazdaság egy exportorientált ágazat. Tudjuk jól, hogy és büszkék is vagyunk rá, mint élelmiszeriparosok, meg mezőgazdasági szereplők, hogy Magyarország évente az elmúlt 10 évben olyan 3 milliárd euró körüli export többlettel bír mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekből. Tehát az export-import különbsége a mérlegünk az olyan 3 milliárd euró körüli értékű. Ehhez viszont az kell, hogy a mi termékeink is szabadon mehessenek a célpiacainkra, amely célpiacaink ráadásul zömében mind a mai napig az európai országok, azon belül is az Európai Unió országai. És hát ugye az élelmiszer az egy olyan dolog, ami ráadásul a sokáig való szállítás sem bírja. Ez nem egy olyan valami, amit berakunk egy konténerbe, felrakjuk a hajóra, és akkor majd 6 hónap múlva megérkezik, és mindig olyan minőségű lesz. Nyilván vannak ilyen mezőgazdasági termékek is, de nem ez a jellemző az élelmiszeriparnál, és a húsipari készítményeknek pedig végképp nem ez a jellemző. Vagyis egy picit aggasztó volt látni és hallani azt, hogy a határokon bizony kialakultak hosszú-hosszú sorok, meg jó néhány napig azért bizonytalanság volt, hogy most akkor, hogyha a sofőr hazajön, akkor mehet-e újra, vagy sem, vagy most 2 hétig karantén. Mert azért most már, hogyha minden olyan országból hazajövő sofőr, ahol a vírus felítette a fejét, 2 hétig karanténba kerülne, akkor valószínűleg holnap után leállna Magyarországon a nemzetközi szállítmányozás. Ezeken a kiindulási problémákon úgy tűnik, hogy túl vagyunk. Rengeteg fejfájást, rengeteg telefont, kapkodást okozott ez a piaci szereplőknek és a különböző szakmai szervezeteknek, akik csatornázták a problémákat a döntéshozó felé, de azt kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy milyen rendkívüli az a helyzet az, amit a koronavírus okozott a magyar társadalomban, ahhoz képest én úgy gondolom, hogy viszonylag rugalmasan és a legtöbb esetben gyorsan reagáltunk ezekre a problémákra, és tényleg maximális segítséget kaptunk az operatív törzs szakértőitől, akikkel az élelmiszeriparos és így a húsiparos szakmai szervezetek és cégek kapcsolatban voltak. Úgyhogy ezért nagyon nagy köszönetet kell nekik mondanunk. Reméljük, hogy ez a jövőben is így maradt, tehát hogy a probléma lesz, akkor gyorsan kezeljük. Tehát nagy gondot okozott volna az export oldalon is, hogyha megállna a kereskedés. Ugyanakkor van még egy harmadik terület, ami szintén problémát okozott. Nagyon sok gép az csak külföldi szerelőkkel javítható, és hát eltelt néhány napig, amíg annak a metodikáját is kidolgoztuk, hogy itt akkor, amikor ugye a személyforgalom erősen korlátozott, akkor is beutazhassanak külföldi szerelők egyes gépekhez. Most úgy látom, hogy mindezen problémák egyébként többé-kevésbé kezelve vannak, tehát azon adminisztratív szabályozásokból eredő problémák, amik itt a vírus adta rendkívüli helyzet kezeléséből fakadtak, ezek úgy tűnik, hogy megoldódtak. A másik probléma a piaci probléma. Azért azt látni kell, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európában szinte mindenhol az éttermi és hasonló szolgáltató jellegű szektor, az bizony, hát becsukta a kaput. Tehát a horeka az nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is ideiglenesen szünetelteti tevékenységet. Márpedig Magyarországon jó néhány olyan ágazat van, ahol a szereplők egy része, az exportjának egy jelentős részét azt nem nyugat-európai kiskereskedelmi láncokba vitte, hanem nyugat-európai étterem hálózatokba. És ezek szembesülnek most azzal, hogy jaj, ezek az éttermek becsuktak és sorra mondják vissza a rendeléseket. Ilyen problémák vannak például vízi szárnyas oldalon, tipikusan ilyen például a libanája, amit ugye nem kiskereskedelmi hálózatokban veszünk nagy mennyiségben, hanem inkább éttermekben vásárolják meg azok, akik oda járnak. De lehet említeni például alakat, ezen a területen is van hasonló probléma. Úgyhogy az adminisztratív gondok megoldása után most jönnek a piaci gondok, hogy mi legyen azokkal a termékekkel, azokkal a készítményekkel, amelyek tartósan nyugat-európai horeka láncokba, vagy horeka rendszerekbe kerültek az értékesítésre. Ezek most keresik még a helyüket, most fölteheti a kérdés, hogy mi a megoldás, pontosan nem tudom, nyilván ezek egy része megpróbál bemenni a kiskereskedelmi láncokba, hát ha azok a fogyasztók, akik korábban a horekában fogyasztották ezeket, azok most a kiskereskedelmi láncokban is hajlandók lesznek megvenni őket és hazavinni és otthon elkészíteni. Másik részük pedig hát majd alternatív exportpiacokat keres, ahol a vírus helyzet nem jutott el odáig, hogy a horeka szektorbe kellett volna csukni.
Európai...
A külkereskedelemmel kapcsolatban ezek a fő problémák, egy részük már megoldódni látszik az adminisztratív rész, egy részük a piaci, az pedig további megoldásokat igényel.
De gondolkoznak azon, hogy milyen lesz az európai piac a járvány után?
Jaj, kedves szerkesztő úr, nyilván jó lenne, hogyha rengeteg energiát fordítanánk már a jövő kitalálásába is, de én most nem mernék ebben nagyon belemenni. Én egy örök optimista vagyok, egy magamat józan optimistának nevezem, plagizálva egy metrédikai címét, de és remélem, hogy itt nem fél év, hanem tényleg esetleg egy-két hónap az időintervallum, amit ebben a rendkívüli állapotban kell eltöltenünk. Korábban is jeleztem, ha ez egy-két hónap, akkor nyilván egy változó világba, de többé-kevésbé ugyanazon tevékenységeket fogjuk végezni, és nem lesz olyan forradalmi, horderejű a változás, mint akkor, hogyha ez hónapokig, vagy fél évig, vagy még tovább tart. Látjuk azt, hogy a terítési csatornák most átrendeződnek, de ezek a terítési csatornák ugyanúgy visszarendeződhetnek viszonylag gyorsan abban az esetben, hogyha hát mindannyiunk várakozásainak megfelelően visszatérhetünk az éttermekbe, és az iskolába, és a kocsmákba. Adja az ég, hogy így legyen, én nem tudok most ennél szakmai álláspontot ebben az ügyben letenni, és ezért elnézést kérek, mint is a hallgatóktól is, de megint csak azt tudom mondani, amit az amerikai szakértő mondott, hogy aki erről a vírusról, hónap utáról valamit mond, az nem ismeri ezt a vírust.
De nyilván az élelmiszeriparról, meg a szerkezetéről önöknek érdemes gondolkodni, hogy ez valahogy átalakul-e az agrárgazdaság, a kereskedelem, meg az élelmiszeripar együttműködés, hogy mostantól benne lesz-e a kockázat számításba az, hogy két hónap alatt világjárványok alakulhatnak ki, amit eddig azért nem tapasztaltunk.
Nyilván igen. Tehát abban önnek igaza van, hogy ez az egyes cégek működési stratégiáját valószínűleg változtatni fogja. Egyrészt valószínűleg kicsit nagyobb készletekkel fogunk dolgozni, különösen azon készletek esetében, amelyek nem itthonról vannak, hanem esetleg távolabbról. Másrészt én is úgy érzem, hogy ennek a járványnak az eredményeként is egy kicsit erősödni fog a lokális élelmiszerellátás szerepe. Vagyis egy kicsit jobban fordul a hazai termékek felé minden egyes partner, legyen az kereskedő, étteremlánc, és reményünk szerint maga a fogyasztó is. Ez ugye egy viszonylag természetes reakció, azt gondolom, egy ilyen helyzetben, mint amiben most vagyunk. A patriotizmust egy picit erősítheti, ami jól hangzik, de ha abból indulunk ki, amit az előbb már mondtam, hogy Magyarország azért egy nettó exportőr. Tehát a magyar élelmiszergazdaságnak érdeke az, hogy a külkereskedelem az azért a lehető legszabadabb legyen, és a lehető legnagyobb mértékben folyjék, nem csak az Európai Unión belül, hanem máshol is, mert mi jóval többet adunk el, mint amennyit veszünk ezekből a termékekből. Nekünk azért olyan nagyon nem lenne az érdekünk, hogyha most hirtelen mindenki elkezdene bezárkózni, és úgy döntene, hogy na akkor ebből a dologból számomra az a lecke, vagy az a tanulság, hogy amit csak lehet, azt megpróbálok itthon magamnak előállítani. Ez a magyar élelmiszer exportot és mezőgazdasági termékek exportját hát nagyon csúnyán megütheti, ha mindenki befelé fordul. Látok erre egyébként most egy kicsi esélyt. Ugye az Európai Unión belül egyébként is egy ilyen csendes dezintegrációs folyamat zajlik most ezen a területen is, tehát a nemzeti szabályozások egyre erősebbek lettek különböző élelmiszer és mezőgazdaság politikai ügyekben. A közösségi agrárpolitika is van, egy kicsit egyre kevésbé lett közösségi, és egyre nagyobb teret kapnak a nemzeti megoldások. Tehát látszik egy ilyen irány egyébként is, amire meggyőződésem, hogy ez a vírus még egy kicsit rá fog tenni. Ami akkor persze nem rossz, hogyha nekünk magyar élelmiszer beszállítóknak az lesz a végeredmény, hogy a magyarországi kiskereskedelmi láncok törekszenek csak magyar termékeket vásárolni, mindazon termékekből, amelyek Magyarországon előállíthatók. Ez jó, ennek örülni fogunk, és próbáljuk a kiskereskedelmi láncok ilyen típusú igényét maximálisan kielégíteni, és az egyéb partnereket is. Viszont nyilván olyan nagyon nem szeretnénk, hogyha ugyanez lenne a kizárólagos megoldás mondjuk Romániában, amelyik a második legnagyobb exportpartnerünké vált mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában az elmúlt évek során. Hiszen akkor beszorul a magyar élelmiszeripari termék és mezőgazdasági termék az országba, aminek hát súlyos gazdasági hátrányai lehetnek. Tehát ez egy nagyon nehéz egyensúlyozási helyzet itt, hogy Isten igazából mi lenne a jó. Jól hangzik az, hogy legyünk patrióták, és egyen meg mindenki mindent, amit a környezetében termelnek, de hosszú távon talán azért mégsem ez az optimális megoldás. Ennek ellenére én most azt gondolom, hogy ebbe az irányba fogunk a következő években menni egy kicsit, ami bizonyos ágazatokat egy kicsit jobban segít, bizonyos ágazatokat talán nehezebb helyzetbe fog hozni.
Egyébként
a tekintetben is, csak még egy mondat, a tekintetben is lehet ez útmutató, már az a válság, ami itt kialakult egy-két kiskereskedelmi láncnak, ugye itt azért néhány napig tényleg voltak olyan tőkehúsos ültök, amelyek kiüresedtek, már reggel 8-kor vagy 9-kor. Most azon kiskereskedelmi láncok, illetve azon kereskedelmi partnerek tudtak gyorsabban feltölteni tőkehús pultokat, akiknek tartós magyarországi beszállítója volt. Ők tudtak reagálni, hiszen akkor éppen a határokon álltak a sorok, el sem indultak kamionok Németországból, meg Dániából, meg más országokból a hússal. Tehát a kiskereskedelmi láncok is valószínűleg át fogják azt gondolni, hogy az ilyen helyzetek való felkészülés jegyében valószínűleg jobb lenne azokból a termékekből, amelyek az országban rendelkezésre állnak, a lehető legnagyobb mennyiséget onnan tartósan biztosítani, mert még egy ilyen rendkívüli helyzetben is onnan azért megérkezik a hús, meg mindenféle más élelmiszernapunkra.
Lehet-e egy dezintegrációs folyamat és a nemzeti szabályozások erősödése idején az Európai Unió bármilyen segítségére számítani ebben a helyzetben most, ezen a szakterületen?
Ez azért a közösségi agrárpolitika mégiscsak az egyik nagy közösségi politikája az EU-nak, ahol hagyományosan benne van az ágazat szereplőiben az az elvárás, hogy ilyen esetekben az Unió is lépjen, hogyha kell. Látok az Európai Unióban elbizonytalan, a bizottság környékén elbizonytalanodást most ezen a területen, nem csak egyébként a koronavírus apropóján, de már az elmúlt 2-3 évben. A bizottság tett olyan engedményeket nemzeti szabályozások ügyében, ami mondjuk 6-8 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Csak egy példát hagyd mondjak. Ugye a bizottság alapvetően azt az álláspontot képviseli, hogy ez egy nagy belső piac, ahol az élelmiszerbiztonság az Európai Uniós jogszabályok által garantált, tehát a Litvániában előállított termék, amennyiben megfelel a litván előállítási szabályoknak, amely litván előállítási szabályok harmonizálva vannak az EU-s szabályokkal, az a termék szabadon és ugyanolyan címkézéssel, mint ami szabványcímke az EU-ban, forgalmazható bárhol, akár Portugáliában is. És ráírom, hogy Európai Uniós termék. Nagyon sokáig ellenállt a bizottság annak a kicsit protekcionista intézkedés csomagnak, hogy különböző élelmiszerek esetén az élelmiszer alapanyagának a földrajzi megjelölését is alkalmazni kellje. Vagyis, hogyha készül egy húskészítmény, akkor az ne legyen elég, hogy az készült Franciaországban, vagy az EU-ban, hanem rá kelljen írni azt, hogy te a hús egyébként innen és innen származik. Mert azt mondta a bizottság, hogy EU-n belül van, az EU-n belül az egyforma, nem teszünk különbséget. És így 3 évvel ezelőtt a franciák jöttek elő egy olyan ötlettel, hogy ők a teljes húskészítmények esetében kísérleti jelleggel, nagyon érdekes, de ezt mondták, kísérleti jelleggel kötelezővé tennék a földrajzi eredet jelölést, magyarul, hogy a húskészítményekben, húskészítmények címkéjén azt is fel kell tüntetni, hogy a hús honnan származik. Voltak különböző opciók, hogy megadom az országot, vagy csak azt mondom, hogy EU-ból, de a lényeg az, hogy egyfajta megkülönböztetésre ad lehetőséget ez a címkézés. És hosszú kipróbálás után a bizottság ebbe belement, hogy kísérleti jelleggel a franciák ilyet csináljanak. Na azóta, mióta ebbe belement, azóta az olaszoknál hasonlóan érvényben a tésztára, a litvánoknál, talán szintén a tejkészítményekre, és egymás után jönnek újabb és újabb országok, amelyek hasonló intézkedéseket hoznak. Ez is jól jelzi, hogy egy dezintegrációs időszakot élünk most, és azt gondolom, hogy erre csak rá fog tenni most a koronavírus okozta rendkívüli helyzet.
Eddig a húsiparról beszélgettünk túlnyomó részt. A tejipar az milyen állapotban van most?
Egy picit kritikusabb a helyzet, úgy tűnik a magyar tejipar vonatkozásában, illetve a magyar tejágazat vonatkozásában, így fogalmazok. Ez köszönhető annak, hogy Magyarország sajnos továbbra is relatíve nagy mennyiségű nyers tejet exportál. Ez nyilván azoknak, akik ezt exportálják, azoknak a termelőknek potenciálisan jó, hiszen ezért teszik ezt. Elsősorban Olaszországba és Horvátországba. Viszonylag nagy volt a riadalom a vírussal kapcsolatos intézkedések első napjaiban, hogy akkor az a tejmennyiség, ami Magyarországról kimegy Olaszországba elsősorban, de ismétlem Horvátországba, illetve valamennyi most már a Balkán országaiba is, az, hogyha beszorul a magyar piacra, mert nem tud menni a tej, mert gátolva lesz, és hát ugye a tej meg aztán a folyadéktej az meg végképp egy olyan dolog, amit hogyha reggel elindítom, és este nem érkezik meg a hűtő tankban, akkor nagy baj van. És a kezdeti nehézségek után itt is úgy tűnik, hogy azért kialakult egyfajta normális szállítási gyakorlat, és csak néhányan kerültek abba a helyzetbe, hogy az Olaszországban működő partner kénytelen volt becsukni az üzemét ideiglenesen, vagyis néhányan vannak olyan helyzetben, hogy a korábban oda exportált tejnek most más piacot kell találni. Összességében, tehát volt egy nagy riadalom, és potenciálisan még mindig benne van, hogy a magyar tejágazat, elsősorban a tejtermelők nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha Észak-Olaszországban esetleg a helyzet tovább súlyosbodik, és mondjuk be kell zárni tejüzemeket, és nem tudják fölvenni a nyersanyag tejet. De amennyiben ez nem történik meg, akkor úgy tűnik, hogy a tejágazatban sem kell számolnunk a vírusokán nagy-nagy kritikus változásokkal. A tejágazat egyébként az elmúlt egy-két évben viszonylag kiegyensúlyozott, jelentősebb hisztériák és problémák nélkül jellemezhető ágazat, úgyhogy bízunk abban, hogy itt most a koronavírus sem fogja fölkorbácsolni a rendszert, és működni fog.
Húsvét előtt vagyunk. Az igényeink olyanok, mint tavaly. Mire készül a húsipar, és mire készüljünk mi?
Hát bízunk abban, mint húsipar, hogy az igényeink valóban ugyanolyanok. Egyrészt azért a húsvéti füstölt készítmények, azok ugye egy nagyon széles termékpalettán találhatók. Ezek közül nagyon soknak a gyártása az már a koronavírus helyzet előtti időszakban megkezdődött, úgyhogy a koronavírus ilyen értelemben azt a termelést érdemben nem is befolyásolta. A nagy része ugyanakkor nyilván az elmúlt hetekben került legyártásra, és én azt gondolom, hogy a jelentős része a húsvéti füstölt készítményeknek az már a cégeknek a raktáraiban van, vagy részben ki van szállítva a kiskereskedelmi láncokba és a kiskereskedelmi raktárokba. Nem lesz ellátási probléma, ebben egészen biztos vagyok. A megfelelő mennyiség, a rendkívül széles termékpalettán különböző minőségű készítményekből rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy az idei húsvétra, amire rányomja a bélyegét a koronavírusok, azt a mindennapi természetes félelmünk, aggodalmunk, és tényleg az ördög tudja, hogy miféle várakozásaink. A húsvétra az nem lesz további problémát jelentő tényező, hogy valaki ne tudná megvásárolni azt a húsvéti füstölt készítményt, amit szeretne. Lesznek olcsóbb, gyorsérlelt, gyorspácolt, főzött vagy hőkezelt készítmények, amelyek általában az ár spektrumnak az alján szoktak lenni. Épp úgy megtaláltuk ezeknek ezek a üzletekben, mint a kiváló minőségű, hagyományosan érlelt, hagyományosan füstölt, hagyományosan pácolt termékek, vagy akár paraszt csonkák. Úgy számolunk, hogy az a 6-7 ezer tonna húsvéti füstölt készítmény az idén is elkerül a fogyasztókhoz. Ez az, amit évek óta egyébként tapasztalunk, mint elfogyasztott mennyiség. Attól tartunk egy picit, hogy mivel az emberek egyrészt viszonylag sokat költöttek az elmúlt hetek során élelmiszerre. Másrészt hát tele vannak aggodalommal a holnap és a holnap után miatt, ezért esetleg az idén többen lesznek kénytelenek takarékosan vásárolni a húsvéti ünnepekre, úgyhogy az a tendencia megtörik, ami évek óta jellemző volt a húsvéti termékek piacán, hogy az olcsóbb, kicsit gyengébb minőségű termékek részesedése csökkent. Évek óta csökkent, és a jobb minőségű, hosszabban érlelt termékek súlya folyamatosan nőtt. Vélhető, hogy ez a tendencia sajnos az idén megtelik, és nem lesz további csökkenés. Nekünk már elégedettnek kell lennünk akkor, hogyha a tavalyi arányokat körülbelül az egyes cégek az olcsóbb és a drágább készítményekből értékesíteni tudják. Csak annyit tudok tényleg mondani ezekben a nehéz napokban, amikor a fegyelem mellett a szolidaritás meg az empátia az egy fontos és hasznos tulajdonság szerintem a társadalomban, hogy rajtunk húsiparosokon az nem fog múlni, hogy a húsvét a körülmények között amennyire csak lehet ünnepélyes legyen, mert minden termékből lesz elegendő.
Köszönöm a tájékoztatást. Éder Tamást, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnökét hallották telefonon, azért telefonon, mert a járvány ellen mi is a személyes találkozások mellőzésével küzdünk. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó gazdasági szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő kollégám vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.